Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Eszenyi Enikőt, a Víg Színház igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok mindenkinek, szép napot!
És tényleg köszönöm, hogy el tudott jönni, mert hogy igen sűrű időszak után, vagy még talán egy igen sűrű időszak közepén beszélgetünk, hát csak az elmúlt hetek történése, ugye volt egy bemutató a Víg Színházban, a nagy színpadon a Lovakat lelövik, ugye, ami egy igen nagy szabású vállalkozása a Víg Színház, mondhatjuk, hogy a Víg Színház történetének. Közben volt a Pesti Színházban is egy premier, a Monok előtte ugye színházak éjszakája, aztán egy örkény évforduló, örkény centenárium, költészet napja, erre mind külön műsorok és külön Igen. programok voltak. Ja, és még tegyem hozzá, hogy egy este erejéig benézett a Víg Színházba John Malkovich is. Hát akkor igencsak sűrű időszak volt, nem fáradt?
Nagyon fáradt vagyok, meg kell, hogy mondjam, és még nincs vége, hiszen Várkonyi Zoltán születésének 100. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Május 1-én lesz a Víg Színház 116 éves, ilyenkor hirdetek műsort, az új évad műsorát, és ilyenkor délután 3-kor kanapékat helyezünk ki a Víg Színház elé, és a társulat énekel és verseket mond, úgyhogy mindenki, aki úgy gondolja, azt nagyon nagy szeretettel várjuk.
Várkonyi Zoltánra hogyan emlékeznek majd?
Hát ez egy Várkonyi napoknak neveztük el ezeket a napokat, ez május 11-től 13-ig tart. A Víg Színházban, mint a Színház és Filmművészeti Egyetem háromnapos programsorozattal és életműkiállítással emlékezik, a fantasztikus rendezőre, színészre és ugye a Víg Színház igazgatójára. Lesz egy Várkonyi kiállítás a Víg Színházban május 11-én pénteken, ez 6 órakor. Utána én rendezek egy dokumentum színházat, ami Várkonyi életéről szól, fiatal színészekkel elevenítjük meg a levelezéseit, milyen színdarabokat rendezett, mikben játszott, milyen filmeket csinált, és aztán este 22 órától a Ditrói Mór utcában, ami most már sétáló utca, szabadtéri filmvetítésen láthatja a közönség, természetesen nem pénzért, hanem aki arra sétál, és reméljük, hogy szép nap lesz, és nem fog esni az eső, szabadtéren lehet látni a Kőszívű ember fiait. És aztán másnap szombaton lesz egy tudományos konferencia az életmű művéről, reggel 10 órakor ez a Színművészeti Egyetemen, és a Lovakat lelövik ugye című előadás előtt mi átadjuk a Várkonyi Zoltán emlékdíjat, amit minden alkalomkor egy műszaki kollega szokott megkapni, úgyhogy már nagy izgalommal várjuk, hogy kire szavaztak. És utána este megint 22 órától szabadtéri mozi, egy magyar nábob lesz, és aztán Marton László rendező, és mondhatom úgy, hogy Várkonyi tanítványa este 20 órakor a nagy színpadon fog majd beszélgetni olyan kollégákkal, tanítványokkal a Víg Színházban, akik Várkonyira emlékeznek. Úgyhogy
hát belőlük azt hiszem, hogy van bőven, mert a Víg Színházban valaha megfordult színészek közül nem nagyon tudok olyat, akinek mondjuk a második, harmadik mondata valamilyen módon ne kapcsolódna Várkonyi Zoltánhoz,
Igen.
mint színházteremtőhöz, rendezőhöz, színházi emberhez.
Igen, mi mondom, ezzel a két estével emlékezünk majd Várkonyi Zoltánra, és aztán megint este 10 órától a Kárpáti Zoltánt vetítjük le a szabadtéri mozinkban. Most már van szabadtéri mozink is.
Mert a Vígmozi az egyébként is volt eddig is már.
Van, igen.
Na, ezek a következő napoknak a történései, de azért tekintsünk vissza az évad elmúlt időszakára. Jelesül a már említett Lovakat lelövik ugye című darabra, ami az utolsó bemutató volt a Víg Színház idei szezonjában, van az idei évadjában. Ez ugye egy híres regény, és egy nem kevésbé híres film az előzménye,
Igen.
de hangsúlyosan csak az előzménye vagy a kiinduló pontja, hiszen a regény és a film az a 30-as évek gazdasági válsága idején játszódik Amerikában, a Víg Színházi darab pedig hangsúlyosan a 2010-es évek gazdasági válsága idején
Igen.
és Magyarországon játszódik, magyar dalbetétekkel és nagyon jellegzetesen magyar figurákkal, karakterekkel és élethelyzetekkel, úgyhogy mondhatjuk akkor talán azt, hogy ez egy kortárs darab?
Hát én nagyon szeretném, ha ezt mondanánk, hogy ez egy kortárs darab. Annyira kortárs darab, hogy hétvégén én Szentpétervárot voltam, és a kedves kollégáim elküldtek egy képet, ugyanis az egyik tehetségkutató műsorban énekelt egy olyan nevű versenyző, egy olyan számot, amit nálunk is énekel az egyik színész, ugyanezen a néven, ugyanezt a számot. Mi erről nyáron több hétig meg hónapig gondolkodtunk, hogy hogyan legyen ez az előadás, és aztán egy szombat este ebből már egy részlet teljesül is, tehát ez annyira kortárs lett.
De a tekintetben is kortárs, és mai, hogy azt olvastam, hogy a darabot kifejezetten a társulat tagjaira szabták, vagy a társulat tagjaira írták, rájuk találták ki az egyes karaktereket, sőt, ha jól emlékszem, akkor valahol talán arra való utalás is volt, hogy a színészek is hozzájárultak a darab szövegkönyvéhez, vagy a szövegváltozathoz, szinte maguk ahhoz, is vittek bele.
Ahhoz igazából nem, mert ez egy kötött szöveg volt, és sőt, én nagyon kértem azt, hogy az legyen, ami a példányban volt.
Az azért megáll, hogy egy kicsit valóban a társulat
hát az,
tagjaira
az,
szabták.
Az így született, hiszen én nagyon jól ismerem a társulat tagjait, tudom, hogy ki hogy tud énekelni és táncolni és mozogni, és mindenkinek igyekeztem a karakteréhez megfelelően instruálni az írókat, és hát ugye jó magam is részt vettem ebben, hogy tudtuk azt, hogy a Mészáros Máténak szép tenorja van, akkor neki egy olyan számot kerestünk, és egy olyan figurát, tudtuk, hogy a Herceg Andri az egy rekethangú, fantasztikus csaj, akkor neki egy olyan dalt kerestünk, vagy mondjuk a Józan Laci, aki zseniálisan táncol, és aki Péter Katával úgy készültek a szerepre, hogy elmentek egy olyan intézetbe, ahol olyan emberekkel találkoztak, akik nem látnak, sőt a Laciék úgy jöttek haza az intézetből, hogy a Laci behunyt szemmel, hogy kipróbálja, hogy mi az, hogy nem látni azt a világot, ami körülöttünk van, és ez nagyon látszik rajta az előadásban, fantasztikusan játszik, és a Katával együtt, Péter Katával együtt, ők ezt tökére fejlesztették például az előadásban. Én sokáig a próbák elején ugye piszkáltam őket, hogy még mindig nem jó, nem hiszem el, Laci, és akkor ők maguktól elkezdték az utat kijárni, és például az ő kettősük egy nagyon-nagyon szép, vagy ugyanígy tudtam, hogy a Mojsai Nyilas Tünde, ő zseniálisan táncol, hiszen még a Mojsejev együttesben is táncolt Tünde, nagyon hajlékony és nagyon szép hangja van, és a Molnár Áronnal egy nagyon jó párt alkotnak. Tehát igyekeztem a lány-fiú párosokat is úgy összerakni, hogy azok egymással is nagyon jól legyenek, egymásra is legyenek hatással, illetve tudtam, hogy ki mit tud, és kinek mi az erőssége, és ahhoz megfelelően csináltuk, vagy írtuk az alakokat.
A párok, ugye ezek a párok a darab elején bemutatkoznak, és
igen.
Röviden
az életüket,
és azt, hogy honnan érkeztek. És érkezik egy fiatal pár, ha jól emlékszem, akkor Csengerből.
Igen.
A szülőfalujából.
Igen. Hát számomra ez mindig meghatározó dolog, hogy én mindig szeretnék rájuk emlékezni, és minden, amikor a Marica grófnőt rendeztem, ugye, ott Széfáros Kolozsvár, ott lakom a Szamosnál, hát Csenger mellett ott folyik a Szamos, és ott van a ringóválú csengeri violám, és ott is az volt az egyik jelenetben, hogy jönnek a csengeriek, itt vannak a Molnár lányok, és hát a nagymamám az Molnár lány volt, és ők 8-an voltak testvérek, tehát oda is beírtuk, hogy egy kicsit említve legyen az a
szüket. Tehát ez egy kicsit olyan szívmelengető érzés, hogy mondjuk egy fél mondat, vagy egy mondat erejéig azért ott van Csenger.
Igen, nekem a nagyapám ott iskola igazgató volt, és mai napig a rokonságom nagy része, vagy barátaim nagy része az iskolában dolgoznak, mint tanárok, vagy a gimnáziumban. És hát azért nincs könnyű életük. Ugye van a darabban egy olyan, hogy a Pindrok Csaba, aki fantasztikus ebben a szerepben, ő konferálja végig az egész darabot, azt mondja, hogy Csenger elesett, ugye, mert a pár elesik a derbiben, és azt mondja, de nem Csenger felállt, Csenger él, és egy kicsit Csenger ilyen, hogy annyi mindenem megy keresztül, és nekem annyira fontos az a vidék.
A darab előkészületeire még visszatérve, ugye februárban még jóval a bemutató vagy a premier előtt volt egy maratoni táncpróba, megtapasztalni. Ugye az volt a célja, hogy a résztvevők, a darabnak a résztvevői szereplői tapasztalják meg, hogy mi is az mondjuk este 8-tól hajnalig, ugye hajnali 3-ig volt, ha jól emlékszem, ez a maratoni táncpróba, hogy milyen az kis pihenőkkel, vagy akár megállás nélkül táncolni. Miért fontosak ezek a direkt benyomások, vagy direkt megtapasztalások, vagy direkt élmények? Azért is kérdezem ezt, mert annak idején emlékszem, hogy az Otellóra készülve elmentek egy katonai kiképzőtáborba. Még korábban az Ünnep című előadásra készülve a színészek egy ideig felszolgálni jártak a Gundel étterembe, de ha jól emlékszem, akkor az évad első felében a punk rock előtt próbáltak egy találkozót összehozni a pécsi iskolai lövöldözővel. Nem tudom, hogy aztán ez sikerült-e, de hogy mindenképpen ott is szerettek volna direkt, közvetlen élményanyagot szerezni. Na most miért fontos?
A punk rocknál eljött az a fiatalember, aki megsebesült, és a barátnője, aki szintén ott volt, illetve a punk rocknál a színészek iskolákba voltak, és középiskolásokat találkoztak.
Miért fontosak ezek a direkt megtapasztalások?
Sokan szokták erre mondani azt, hogy nincs fantáziája, nem tudja elképzelni egy színész, hogy ez hogy van. Sok mindent azért nem lehet elképzelni, mert olyan gyorsan változik sok minden a mai világban. Hát, ez az egyik oka.
Teszem, az erőadói iskolai lövöldözést azért nagyon nehéz
megtapasztalni. Vagyis inkább azt lehet mondani, hogy ezt nem kell megtapasztalni. Ugye mi bent élünk egy zárt burokban, éjjel-nappal próbálunk, de az, hogy az ember elmegy egy középiskolába, és ott közvetlenül egy színész a maga karaktere útján elkezd haladni, és keres egy olyan alkatot, és elkezd egy olyan fiatallal beszélni, az nem biztos, hogy nagy erővel jelenik meg az előadásban, tehát, hogy pontosan nyomon lehet követni. Inkább azt lehet mondani, hogy van egy olyan hatása, van egy olyan információgyűjtés, ami aztán lehet, hogy egy következő darabban még jobban ki tud teljesülni. Ugye ha halljuk amerikai színészeknél, hogy amikor a Robert De Niro készült a Dühöngő bikára, akkor ugye meghízott, meg elment boxolni, tehát hogy közvetlenül megtapasztalja esetleg azt a fájdalmat, azokat az érzeteket, azokat a hatásokat. Én amikor diák voltam a gimnáziumban, akkor én a Barneválnál Debrecenben egy csirkefeldolgozó gyárban dolgoztam, és nekem az mindig egy nagyon erős kép, ahogy ott az asszonyokkal együtt voltam, és én ahhoz, hogy mondjuk erről tudjak újra beszélni, vagy ilyesmiről, nekem azt el kell menni megtapasztalni, mert különben igazából nem tudom Vixihans próbaterméből vagy színpadáról én teljesen megélni azt a valóságot, ami történik ott az emberekkel. És ez sok minden miatt is fontos, új kapcsolatokat, de amikor az Oklahomára készültünk, akkor az azért volt nagyon nehéz, mert ott ugye olyan betegekkel, akik rákos betegekkel beszélgettünk, és olyan orvosokkal, akik ezt gyógyították, és bizony a premierre már volt olyan beteg, aki már nem tudott jönni. Ezek nem csak egyszerű tapasztalatgyűjtések, hanem olyan emberi tapasztalások, amit aztán a Paffera, nem hiába vagy a Bőrcsi, vagy sorolhatnám most Bőrcsök Enikő, vagy a Láng Anna Mari, vagy a Hegyi Barbara. Aztán ez mégiscsak ott van ebben az előadásban, az az ember, akit mi fogadtunk a próbán, és aztán a férje elmondta, hogy milyen nehéz volt mellette kitartani, mert ez annyi mindennel jár közben, és olyan nehéz ilyenkor a családnak. Tehát ez benne van az előadásban, de benne van aztán más előadásban is. És ugyanígy a maratoni táncversenynél pont a Duda Évának a koreográfus, vele már nagyon sokat dolgoztam, ő egy fantasztikus munkatárs, egy nagyszerű koreográfus és egy nagyszerű ember is. Ő vetette föl először, tehát ez nem az én ötletem, ez az Éva ötlete, hogy mi lenne, ha ezt kipróbálnánk. És aztán meghívtuk az Éva testvérét, akinek egyébként úgy semmi köze a tánchoz, mert egy nagyszerű üzletember, de ő indult maratoni rock'n'roll versenyeken, és ő is olyan dolgokat osztott meg velünk, amit az ember, hogyha nincs ott, nem csinálja végig, akkor nem tudja elmondani. Tehát az csak azt tudja, hogy a melbimbókat le kell ragasztani, ugye ez pont aztán az Áron csinálja a darabban. Lehet, hogy a nézők nem értik, hogy miért ragasztja le a melbimbóját, de azért, mert egy több órás táncversenynél ugye az kidörzsölődik, és egyszerűen tehát olyan fájdalmakat okoz. És amikor elkezdtük ezt a maratoni táncversenyt, akkor én megkérdeztem a színészektől, és egyöntetű volt a válasz, hogy igen, akarjuk, ki akarjuk próbálni. De az tisztán látszott a negyedik óra után, hogy kezdünk el magányosodni. Én magam is tapasztaltam, hogy nem szívesen beszélgetek már. Ültem egyedül, nagyon sok teát ittam meg vizet, és próbáltam arra koncentrálni, hogy a következő 45 percet is kibírjam. Mert azért, amikor elindul az első 10 perc, akkor az ember úgy föl van dobva, és aztán utána jön egy olyan időszak is. Nekem például olyan lábgörcsöm volt, hogy hiába vettem már be magnéziumot, ittam, hogy egyszerűen nem bírtam, alig bírtam menni, de ugye hát ezt nem lehet mutatni a közönség előtt, hogy most...
Igen, mert hogy ugye a közönség előtt zajlott mindez.
Igen, ráadásul ilyenkor ugye nekem szerveznem kell, és mindenkivel beszélgetni, és megfelelni egy csomó helyre, de hogy ott az ember érzi azt, hogy hogyan épül le, és hogyan kezd el beszűkülni, és csak arra koncentrál, hogy koncentrálni arra, hogy végig ezt kibírjam. Fizikailag. És ez egy testi tapasztalás. Másképp kezd el az ember venni a levegőt, másképp kezd el, tehát hogy behúztóbb legyen az ember, tehát elkezdi behoztani az ember a perceit. Szóval sok mindenre jó volt, és a másik pedig a nézők szeretete, hogy hajnali 3-ig ott ült a közönség, és kitartott velünk, és ez úgy összekovácsol bennünket, és tudják, hogy mi minden ilyen rendezvényünket szívvel, lélekkel értük is csináljuk.
Egy ilyen próba szakaszon, vagy próba időszakban, vagy akár a bemutató környékén, most vagyunk ugye még néhány héttel a bemutató után, lehet azt érezni, hogy ez milyen széria lesz, vagy mekkora siker lesz? Mert azt mondják, hogy ezt még néha nagyon tapasztalt színházi szakemberek se tudják, mert ugye, hogyha tudnák, akkor nyilván rendre minden színházban csak sikerdarabokat mutatnának.
Hát igen, sajnos nincs olyan bolt, ahova bekopogtat az ember, hogy jó napot kívánok, kérem
de
szépen.
Azt mondják, hogy vannak ilyen nagyon jó érzékű emberek. Például Lázár Egon, a színháznak a volt gazdasági igazgatója, azért is említek meg, mert feltűnik a darabban is, a Lovakat lelövik ügyet című darabban. Ő állítólag azért nagyon jó érzékkel az elmúlt évtizedekben meg tudta azt jósolni, vagy jövendőlni, hogy ez siker lesz, vagy nem.
Hát igen, az fantasztikus. Gyimesi Pálma és Lázár Egon játszanak estéről estére a Lovakban. Egon volt a mi gazdasági igazgatónk régebben, és most itt van velünk, és ez nagyon jó. A válasz bonyolultabb ennél, hogy egy kicsit akkor belemegyek a Vígszínháznak a játék struktúrájába, és abból sok mindent talán meg lehet érteni. Nekünk minden évben 3-3 bemutatót kell csinálni a Vígszínházban. Azért mondom, hogy kell, és nem tudunk bemutatót elhagyni, mert nekünk bérleteseink vannak. Mi hozzánk 15 ezer ember ragaszkodik, aki azt jelenti, hogy van, aki abból 6-szor megy évente a Vígszínházban, mert 3 bérlete van, vagy mondjuk 3 előadás néz a Vígbe, 3-at pedig néz a Pestiben. Tehát a 3 előadás, ugye az egyiket bemutatjuk mondjuk októberbe, a másikat bemutatjuk decemberben, és a 3-at bemutattuk most áprilisban. Na most ilyenkor áprilisban azt jelenti, hogy lejátszani az előadásokat marad az április, a május és a június. Ez azt jelenti, hogy ezt a darabot ilyenkor nagyon sokat kell játszani. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor van 10 előadás egy hónapban, ami azt jelenti, hogy 10 000 embernek kell megnézni a Vígszínházban ahhoz, hogy teltházas legyen az előadás. 10 000 embert Budapesten havonta megkérni arra, hogy drága jó közönség, 6 órakor vedd a kabátodat és gyere a Lovakat megnézni, meg a többi darabunkat is, tehát azért az egy elég nagy feladat. Természetesen, ha mondjuk ezt szeptemberben mutatjuk be ezt a darabot, akkor minden hónapban csak 3-4 előadás van, akkor csak 3-4 ezer embert kell, mert más az eloszlása. Tehát itt egy darab élete attól is függ, hogy szeptemberben mutatjuk be, akkor nagyobb kifutása van, és kevesebbet kell játszani, jobban eloszlik.
Tehát az a darab azért szerencsésebb helyzetben van ebből a szempontból?
Bizonyos szempontból igen. Ami évad végén általában olyan darabot kell műsorra tűzni, amiben reménykedünk, hogy ez siker lesz, hiszen tudjuk előre,
hogy mondjuk
ez...
már ebben az évadban nem kapok jegyet, és izgatottan várom a szeptembert vagy az októbert, hogy akkor hátra meg tudom nézni.
Igen, de ebben az évadban még biztosan kap jegyet, hiszen nagyon sok előadás van belőle, tehát nagyon sokat kell játszani, hiszen ha ez eloszlana, akkor jobban tudnánk rá a jegyeket eladni, de a mostani jegyeladás az azt mutatja, hogy a lovak nagyon jól áll, és nagyon-nagyon sikeres, és én remélem, hogy sok évig lesz
a műsorom. Azért ez fantasztikus, hogyha bár én matematikából nagyon rossz vagyok, de próbálom ezeket a számokat így összerakni. Ugye a Víg Színházban azt tudjuk, hogy azért még a Pesti Színházat is odaszámítva, meg a házi színpadot is odaszámítva, hogy nagyjából 1700 embert kell beültetni
igen. Pesti ilyen... színházról mindig azt gondolják, hogy
ez egy kis színház,
igen,
közben nem.
550 férőhelyes, és bizony, amikor Mikvét és Maszathegyet, és még sorolhatnám, sikeres előadásokat játszunk, akkor ülnek ott 580-an is, hiszem a pócékeken is ülnek. Tehát az egy nagy színház, és lehet érzékelni, hogy az idén is nagyon-nagyon jól ment az a színház, úgyhogy szerintem az idén is körülbelül a két színháznak 350 ezer néző körül lesz.
De hát ez azért fantasztikus, még visszatérve erre az 1700 emberre, hogy az ilyen méretű prózai színházak, azért ez világjelenség, vagy világtrend, az ilyen méretű színházak már rendre elmentek valami más irányba. A Víg Színházban pedig Shakespeare-t meg kortárs darabokat játszanak. Ez bátorság, vagy kell ehhez azért bátorság?
Én azért vagyok nagyon boldog, mert a Víg Színházban egy nagyon intelligens, nagyon kreatív közönség jár, és ezt most lehet érezni a punkroknál és a Billy világánál. Nagyon sok fiatal ember jött el hozzánk, talán olyanok is, akik még eddig nem voltak a Víg Színházban, vagy a Pesti Színházban. Nagyon szeretik a nézőink azt, hogy a Shakespeare-eket újra gondoljuk, újra fordítjuk, hiszen ez most már tradíció, hiszen az Otello, a Rómeó és Júlia, mehetnék a Sok hűhónál is új szöveggel született, és természetesen a Makrancos Kata sikere az egyértelmű, hiszen megyünk a posztra, és most Gyulára is meghívást kaptunk a Shakespeare Fesztiválra, még azt nem tudjuk, hogy el tudunk-e menni, mert egyeztetési problémáink vannak, de nagyon szeretnénk. Tehát van egy közönség, ami minket nagyon szeret. Én mindig figyelem a nagy színházakat, hiszen most is Szentpéterváron voltam. Most szombaton jön hozzám az Izraeli Kameri Színház igazgatója, mert beszélünk egy vendégjátékról, ő is egy hasonló nagy színházat vezet. Kapcsolatban vagyok folyamatosan Hamburg Itália Színházzal, ami szintén egy nagy színház. Hamburg Theater, ugye Bécsnek az egyik nagy színháza. És a repertoárunk nagyon hasonló. A Hamburg Itália Színház játszott a punk rockot és a Czádek híres előadásait, de játssza a Szabin nők elrablását is, kénytelen játszani ahhoz, hogy be tudjon mutatni aztán egy művészileg más típusú előadást. Épp most Várkonyi Zoltán nagyon sok fotóját, meg levelét, meg egy beszédét olvastam, és szinte ugyanazokat, én azt a beszédet most ugyanúgy elmondhatnám, mert bántották a Várkonyit amiatt, hogy túl bulváros a Víg Színház, és nem találja a Víg Színház az útját, és ugyanazokat a mondatokat most el tudom mondani, hogy sokszor bántanak minket, hogy bulvárszínház, vagy ugye nincs olyan támogatásunk, amit szeretnénk, de hát a Víg Színház a közönségétől mindig olyan magasan repül, ami fantasztikus. Több mint 500 ezer ember látta a videóinkat, ami egy óriási szám. Majdnem 11 ezer Facebook követőnk van. Minden nap nézik a honlapunkat, hogy mi történik nálunk. Ha azt mondjuk, hogy szombaton délelőtt 11 órakor elkezdünk egy költészet napját, ahol József Attilán keresztül a magyar irodalom női kortárs költőjén át Ady Endrétől ott mindenki elhangzott, és egy fantasztikus délelőtt volt, és számítottunk arra, hogy lesz egy jó félházunk, hiszen szombat délelőtt 11. Hát aztán meg kellett nyitni a első emeletet, és aztán a karzatot is ki kellett nyitni. Egyszerűen transzba volt az összes kollega, azt mondhatom. Egyrészt transzba van ilyenkor mindenki, mert valahogy a versmondás az egy nagyon rövid idő alatt történik, nincs bepróbálva, ki kell menni, el kell, jól kell elmondani, de hát egy eufóriába voltunk hátul, hogy velünk ott van szünet nélkül 11 órától 1:45-ig mondtuk a verseket, és nekünk ehhez voltak társaink, akik ezeket meghallgatták, és egy felemelő délelőttöt töltöttünk együtt.
Ezért érdemes csinálni. Eszeny Jenikő, a Vígszínház igazgatója a vendégünk. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.